So box.
Ready to tick.
Yep, loud and clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a GPShop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a GPShop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa, és a vonal túlvégén Méhes Károly szakújságíró barátommal a brazil nagydíjon történteket fogjuk jól átbeszélni. Szervusz Károly!
Szervusz, üdvözlök minden kedves hallgatónak!
Végre van mit átbeszélnünk, megmondom őszintén, hogy szerettem volna egyet beszélgetni veled a mexikói nagydíjról is, ha már annyira fordulatos volt az amerikai nagy díj, de hát valljuk be őszintén, igazából nem nagyon okozott bármilyen beszédtémát is a mexikói nagy díj.
Föl kéne idéznem, igazából elég nehéz feladat elé állítaná, hogy most a mexikói nagy díjról bármit mondjak. Hát nyilván megvan, hogy ki nyert, meg ilyesmi, de mondjuk a brazil már áttelepedett elég erősen, úgyhogy szerintem egy felejtős persze egy győzelem.
Igen. Tehát még azon is gondolkoztam, hogy esetleg akkor össze lehetne fűzni egy eseménytelen mexikói nagydíjat, mondjuk egy ilyen múltbeli révedéssel, hogy a nagy mexikói nagyok, illetőleg hát a nagy brazil nagyok, de hát aztán igazából az onnantól meg már viszont egyéb elfoglaltságaink miatt sajnos nem jut össze. Bár azért ezen a hétvégén egy kis nagyon-nagyon epés megjegyzést kell tennem, ugye ezen a héten, vagyis hát a múlt héten a brazil nagydíj hetében tiszteletbeli brazil állampolgára avatták ugye Lewis Hamiltont, és ez annak a fényében egy picikét olyan érdekes, mert Lewis Hamilton volt az, aki az utolsó világbajnoki brazil világbajnoknak a kezéből kicsavarta a világbajnoki trófeát, aki mindössze csak 30 másodpercig érezhette magát világbajnoknak, ugye ez nem más volt, mint Felipe Massa 2008-ban, de hát változnak az idők, változnak az emberek, és hát hála jó Istennek az emberek megbocsátóak, és rugalmasak, és elismerik.
Masszának milyen szép szerepet számtak most, vagy kapott ezen a futamon, hogy itt ilyen idő volt, riporter volt, ő adta át a pole positionére a gumit, úgyhogy nagyon élt, mint hal a vízben.
Igen, de és örülök neki, hogy egyébként a brazil közönség is, összességében a brazil Forma 1 szeretők azért mégiscsak elismerik azért a minőségi eredményeket, és az, hogy egy pilóta igazán jó, és nem hordozzák magukba ezt az állandó tüskét, amire ugye mi magyarok állandóan hajlamosak vagyunk. Ugye ránk szokták ugye azt mondani, hogy nekünk ugye mindig mohács kell, de ők azért ezzel túl tudnak ugye emelkedni, és azt mondják, hogy igen, ez egy zseniális pilóta, és igen, mivel azért valahogy szervesen, vagy hát picikét azért hogy átfedve, de köthető a két pilóta, Senna, illetőleg Lewis Hamilton egymáshoz, hiszen Lewis Hamiltonnak Ayrton Senna volt a példaképe, ezért nyilván azért ezért megtisztelve érzik magukat, és ennek a megtiszteltetésnek, örömnek stílusosan tudnak hangot adni, úgyhogy már ugye előtte is történtek dolgok, de hát a nagy dolgok mégiscsak azért a verseny hétvégén történnek, és az idei évben harmadjára jön ez az általunk nagyon-nagyon se nem kiköphető, se nem lenyelhető sprint kvalifikációs verseny, és ennek most azért örülök, mert az időmérő edzés az ugye, most ugye ez úgy működik, csak hogy értsék a Forma 1-be kevésbé jártasak, egy normál hétvége, verseny hétvége úgy néz ki, hogy van 3 szabad edzés, majd jön egy időmérő edzés, melynek az eredménye alapján döntik el a vasárnapi versenyen a rajtfelállás sorrendjét. Súlyozva ezt különböző büntetésekkel, hogyha éppen ilyenre szükség van. Na most, ugye az történt, most mert a sprint hétvégén azt találták ki, hogy akkor legyen egy szabad edzés, egy időmérő, ami eldönti a sprint kvalifikáció, ami egy ilyen eléggé értelmezhetetlen dolog, tehát a sprint kvalifikációnak a sorrendjét. Ezen elrajtolnak, mennek egy rövidebb versenytávot, mint maga a verseny, és ennek a befutója fogja meghatározni a vasárnapi versenynek a rajtsorrendjét. Tehát ez ilyen two-in-one, verseny a versenyben döntik el, és hát nekem tetszik, nem tetszik, most nem tudom neked ez mennyire tetszett, de ami a lényeg, hogy igazából ami nagyon-nagyon tetszett, az az, hogy volt egy nagyon izgalmas időmérőedzés rendkívül váltakozó körülmények között, melynek a végén az utolsó páros előre fúsból Kevin Magnussen megnyerte az időmérő edzést, ez már önmagában egy megsüvegelendő teljesítmény, egy száguldó viking, kérem szépen a pole pozícióban. Neked hogy tetszett ez az időmérő edzés? Mert szerintem az év egyik időmérő, szerintem az év időmérő edzése volt.
Hát az eredmény szempontjából mindenképp, ugye mindig nagy szenzáció, hogyha nem az a két-három figura áll az első kockában, akiket megszoktunk, tehát nem egy Verstappen, nem egy Leclerc, nem egy Perez. Hát ugye a legkevésbé egy Magnussenre vagy egy házpilótára lehetett számítani, tehát ha most azt kellett volna ugye megtippelnünk, hogy mondjuk valakit, aki meglepetés számba menően a pólból fog indulni, szerintem még akkor is elég sereghajtó lett volna a Magnussen, mert lehetett volna nagyon sokakat mondani, valamelyik McLaren pilótát, vagy akár Alfa Romeo pilótát, elég jól mentek ugye az Alfák is, legalábbis Bottas ezen a hétvégén, vagy följó voltak az Aston Martinok, de hát ugye Magnussen a pólba kerül, ugye ez egy olyan szenzáció volt, hogy önmagába eladta az egész dolgot, és hát tényleg öröm mindig. Nyilván tudjuk, hogy szinte egy ilyen kivételes alkalom, és lehet, hogy soha többet nem fog ilyen történni vele, se vele, se a háztal, de hát annál izgalmasabb sztori ez az egész, mert azért ilyen egy-egy mindig van a Forma 1 történetében, ha visszanézünk, voltak ilyenek, hogy egy Jordannel a Rubens Barrichello indult a pólból 94 Spába, de mindig valami hasonló körülmények között történtek ezek a dolgok, tehát ugye normál esetben esélye nincs egy házpilótának, ugye akár csak az első öt sorba bekerülni. Tehát, hogyha a Q3-ba bekerül valamelyikük, már az egy szenzáció, így meg a pól, tehát ezzel, hogy újból elrejt az eső, és nem nagyon volt senkinek másnak esélye, hogy jobb időt fusson, hát nem lehet azt mondani egy az egyben, hogy ölébe hullott ez a győzelem, vagy pole position, de hát volt benne egy jó adag szerencse természetesen.
De hát így van, az érdemet nem lehet tőle elvenni, mert jókor volt, jó időben, jó pozíció, jó gumival, ami mondjuk ez a Charles Leclercről nem volt elmondható, erre majd kicsikét kitérünk, majd egy kicsikét később, és azért amikor oda kell dörrenteni azt az egy bizonyos kört, hiba nélkül, és a lehető leggyorsabban, ezt ő kérem szépen hibátlanul megtette, úgyhogy...
Ezt ne felejtsük el soha, hogy egy pozíciónhez egy olyan kör kell, ami gyakorlatilag majdnem, hogy hibátlan, és a legoptimálisabb az adott körülmények között, és hogyha ezt valaki tudja produkálni, ugye a Magnussenről sok mindent el lehet mondani, hogy milyen pilóta, senki se állítaná róla, hogy egy világverő klasszis, de hogy nem egy kutyaütő, az is biztos, és pont ilyenkor derül ki, hogy lehet, hogy sokkal több lerejtezik ebbe a dán fickóban, mint ami idáig kiderült róla, és hogyha tényleg egy jó kocsi és egy jó szituáció kerülne köréje, akkor elképzelhető, hogy azért ennél többet tudna produkálni, mint amit eddig láttuk tőle.
Ugye az utolsó brazil nagydíj utolsó meglepetés polpozíciója az Nico Hülkenberg nevéhez fűződik, ja, még anno egy Williams-el. Hát most ugye pont hírbe hozták pont a házcsapattal, hogy akkor Nico Hülkenberg. Te egyébként én nem tudom, hogy ő kinek a gyereke lehet, vagy éppen most kinek a lányával van nagyon tartós párkapcsolatban, mert hogy ez a férfi, ez állandóan visszatér, mint az ilyen. Van egy kedves barátom, és van nekik egy mogyoróbokruk, és szeretnék azt onnan kiirtani. Kivágták, visszanőtt. Öntöttek rá savat, motorolajat, felgyújtották, minden bármi, az mindig visszanőtt, tehát ez a Nico Hülkenberg is nagyjából olyasmi, mint ez a... Tehát, hogy egyszerűen levakarhatatlan, főleg annak tényében, hogy viszont tehát most azért jó rendben van, elkésztük Mick Schumachert is azért elég gazdagon, mert azért ő se lehet róla elmondani, hogy túl acélos egy pilóta. Na de ha viszont, hogyha két németet tehát egymás mellé teszem, azért nálam legalábbis személy szerint Mick Schumacher felé dől a mérleg nyelve. Nem tudom, ezt hogy látod.
Hát úgy, hogy igen, tehát igazából a Hülkenberg azért volt ma annyit a Forma 1, hogy gyakorlatilag majdnem 200 futamon indult, egyszer se állt a dobogón. Tehát most azért ez egy olyan mutató, hogy lehet rámondani, hogy tapasztalt, meg alapvetően megvan a tempója, ugye ilyeneket szoktam mondani, meg hát egy szimpatikus csávó, meg minden, de hát, hogy mire alapoznak, vagy tök mindegy a háznak, akkor meg tényleg maradhatna a Schumacher, ugye, mert most arra fogták az egészet szegénnyel kapcsolatosan, hogy mennyit rombolt, főleg az év első felében.
Van benne valami.
Persze, hát ezt nem lehet letagadni, hogy tehát amit ők úgy összeszámolgattak, hogy kb. 3 millió dollárba került neki kínáig a Schumachernek az roncstervizése. Hát persze, hogy ez egy olyan szempont egy csapat számára, egy csapatvezető számára, amit azért nem elhanyagolandó. De hát ugyanakkor meg itt van egy 22 éves fiatalember, aki előtt még rendkívül sok lehetőség rejlik. Hát ezt most valaki vagy látja benne, vagy nem látja, ők úgy látszik, már kevésbé látják, hogy egy ilyen veteránt ültetnek be a helyére, egy másik gyakorlatilag szintén veterán mellé,
igen,
az egy kicsit konzervatívnak tűnik az én számomra, de pont ideális ebből a szempontból a jelenlegi felállás a háznál, hogy van egy nagyon tapasztalt és viszonylag gyors pilótájuk Magnussen személyében, és rendben van, hogy most két éven keresztül kísérleteztek Schumacherrel, és elég szerint ők nem látják már benne a jövő zálogát, de akkor keressenek egy újabb fiatalt, aki egyrészt tanulhat a Magnussentől, meg tényleg hát rá lehet építeni majd azt a jövőt, ami még esetleg a ház csapat előtt áll, de most berakni egy ilyen 30 éves 200 versenyen úgy, ahogy egy kicsit bizonyított figurát, én ezt nem látok nagyon progresszív dolognak.
Mindezt annak a fényében, hogy azért elég jó képességű fiatal pilóták maradnak tulajdonképpen a lehetőség szele nélkül sem. Tehát, hogy ugye mindig éri a vádat azt a Forma 1, hogy hát, hogy nagyon baromira nehéz bekerülni, és hogy mennyi tehetség kallódik el. Azért mondom, hogy nem tudom, hogy kinek a lányát kefélheti a Hülkenberg, de biztos, hogy nagyon jó ember. Nagyon jó embernél fekszik a jó helyen. Ugye beszéltünk róla, hogy a megfelelő helyen volt a Magnussen a megfelelő időbe, a megfelelő kerekeken. Ugye ő az első Q3-nak a box kijáratánál az első helyen állt vizes szárazgumival, és akkor a második helyen pedig a megfelelő ember, a megfelelő autóban, még talán még a megfelelő pozícióban is, de az abszolút rosszgumival állt. Egy a 10-ből 9 pilóta szárazgumit választó ellenben nem is vagyok róla meggyőződve, hogy a saját választása alapján intermediate kerekeken kiguruló Charles Leclerc, aki már szerintem abban a pillanatban, hogy elhagyta a garást, tudta azt, hogy gyerekek, én innentől halálra vagyok ítélve. És ezzel lamentáljunk el egy kicsikét, mert én komolyan mondom neked, tényleg nagyon sokat elkésztük a Ferrarit, és ezt tesszük május
hát
óta.
Azért már szerintem már nem is érdemes belebonyolódni, mert minthogyha tényleg direkt vágnánk saját maguk alatt a fát, tehát itt olyan szarvashibákat halmoznak egymás hegyére hátára, hogy hát egyrészt a szegény Leclercre az embernek érzik a szíve, hogy mit kellett ennek a szegény fiúnak kiállni ebben a szezonban. Csapatként meg a Ferrari te totálisan csődöt mondott, tehát ezekben a dolgokban, miközben az autó még azért mindig használható, hiszen láttuk a versenyen, hogy ezzel a kocsival ugye át lehet rágni ki a magát az egész mezőnyen, és oda tudott érni a negyedik helyre, tehát még mindig az autóval van teljesítmény szempontjából a legkevesebb gond. Jó, mondjuk pont Mexikóba vacakok voltak, ott az egyáltalán nem ment nekik, talán a magaslati levegő, vagy csoda tudja, hogy mi volt a fő probléma, de az autó még mindig egy élbolyba való dolog, de utána aztán ők mindent megtesznek azért, hogy ez a potenciál, ami benne rejlik a kocsiban, meg Leclercben, teljesen legyen tartsra vágva, és hát akkor majd nagyon szépen meg tudja mutatni, hogy az hogyan lehet a 17. vagy nem tudom, hány helyről, hányadik helyre visszajönni. Jó, persze ez már a Norris féle ütközés után volt, de maga a rajt pozíció is hát sokkal rosszabb volt, mint ami lehetett volna.
Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban megegyezni, reflektálva a te gondolataidra. Az egyik az az, hogy megmagyarázni, ugye van az a mondás, hogy megmagyarázni mindent meg lehet, legfőképp politikusok szájából hangzik el ez, megmagyarázni mindent meg lehet. Még valahol, hogyha nagyon rám erőszakolják, meg is tudom érteni azt, hogy miért küldték ki a szemerkérő eső ellenére a Leclercet intermediate gumikkal, míg ugye a Sainz kapott száraz gumit. Két lövésük van két irányba, valamelyik jó irányba fog elsülni. És ugye abból indultak ki, hogy akkor mivel csepereg az eső, és mire elindulnak, és mire odaérnek, le is szakadhat az ég, mert ugye a radarra hagyatkoztak ők, hát mondjuk elfejtetik azt, hogy kiteszem a kezemet, azt megnézem. Mindegy, lényegtelen. Brazíliában elsülhet az eső bárhogy. Láttunk olyan brazil versenyeket, amikor egy kör alatt úgy leszakadt az ég, hogy konkrétan repültek el az első kanyarba az autók. Többek között, például Alain Prost tudna erről legendákat mesélni, hogy milyen vízenúszó képességekkel bír mondjuk egy Williams. De például lehet olyan is, amikor hiába mutatják a radarok, hogy itt az eső dörög villámlik, és az Istennek nem akar intenzíven esni, erről meg viszont éppen Lewis Hamilton, vagy hát ugye az előbb említett Felipe Massa tudna mesélni, 2008 ban is ugye körökön át csak úgy szemerkélt, és az utolsó körben esett le annyira az eső, hogy az addig a mindent vagy semmit játszó Toyoták végül is akkor addigra beledőltek a saját kardjukba, mert kockáztattak, csak éppen egy picivel korábban, egy körrel még tovább tart a szemerkélő eső, akkor viszont most Lewis Hamilton nem mondhatja azt, hogy 2008 világbajnoka. Tehát ez bárhogy elsület, és ezért meg is értem, hogy ketté választják. Tehát az, hogy az egyik bejön tök jó, ha a másik nem jön be tök, hát az így járt, de hát ugye ők ebből indultak ki, és hát ugye nyilván, mivel ugye ráadásul ugye rajtpozíció veszteség várt a büntetés miatt ugye a Carlos Sainzra, ezért talán inkább a kevesebb rizikót abba látták. Ez oké, ezt én aláírom. Amit viszont is én látok, annyi baklövést vétett már a Ferrari az idei évben, annyiszor kapott jogosan kritikákat, mind a csapatvezető, mind az egyes részlegeknek a felelősei, stratégák, motorfejlesztők, aerodinamikai résznek, bárki, hogy én azt látom ebbe a csapatba, hogy bár annyira fosnak a következő kritikától, hogy nem merik eldönteni, hogy merre van arccal előre. Ők is tudják, de nem merik eldönteni, mert félnek attól, hogy mi a jó Isten, mi fog történni. Ezért van az, hogy például egy döntést három irányból kérdeznek meg, hagynak jóvá, és addigra eltökölik az időt.
Ez is benne van, persze, egyre nagyobb a frusztráció, egyre nagyobb a stressz, és ez óhatatlanul hozza magával az újabb és újabb hibát, a kapkodás, a egymásra mutogatás, és hát folyamatosan ugye ez a légkör, amiben ugye a közvélemény, a Forma 1 rajongóknak, a Ferrari rajongóknak az elég széles tábor, ugye azt lesi, hogy mikor fog már valami személyi konzekvencia történni mindazok után, ami ebben a szezonban ugye lezajlott, és hát biztos, hogy nagyon sokan úgy értékelik, hogy ezt a VB-t, vagy akár a VB-t címet, ők oda dobták szinte ilyen rongyként.
Dobták, mert adták konkrétan, ez nem dobás volt.
Igen, mert akár jó lehet, hogy amúgy is a Red Bull lenyomta volna a Ferrari-t, és a Verstappen megnyerte volna a VB-t, de hogyha mindezek a hibák nem lettek volna, plusz egy-két műszaki természetű baki is, akkor lehet, hogy még mindig nyílt lenne akár az utolsó futam előtt is a VB cím, és hát én sokkal izgalmasabb második fél időt láthattunk volna, mint ahogy valójában történt. És nem véletlen, hogy most ugye megint ennek a botránynak a fényével minden korábbinál erősebben ugye felparáslott az a vita, vagy pletyka, hogy Binotto most már tényleg ugye szedheti majd a sátorfáját, sőt egy lehetséges utódot is megneveztek elég konkrétan.
Zajdul?
Tessék?
Zajdul, azt hiszem.
A Frederic Vasseur.
A Vasseur, mert Zajdült is olvastam való, képzeld el.
Az Alfa Romeo-tól, és hát ugye mindennél beszédesebb az, amikor egy csapat kiad egy kommunikét, hogy semmi sem igaz az egészből. Na, ilyenkor szokott ugye az következni másnap, hogy mégis fenékbe rúgják az illetőt. Tehát az szokott lenni általában ugye a végső halálos ítélet, hogyha azt mondják, hogy á, nincs itt semmi nézni való, aztán másnap megy a lecsóba.
Hát nem zörög a haraszt. A másik dolog, ugye, amire kiszerettem volna még ezzel a óriási baklövéssel térni, az az, hogy amit te is említettél, hogy viszont teljesen enerváltá válik ez a Charles Leclerc. Na, ettől félek én is, mert most konkrétan ez a srác már nem is tudom, tehát ugye a magyar nagydíj óta kiáll a média elé ezzel a olyan fejjel, hogy ő mindent magára vál, mindent is magára vállal. Tehát mit tudom én, elszabadultak a jegybanki alapkamatok a Magyar Nemzeti Banknál, én voltam, nekem köszönhetik. Tehát, hogy ezt is simán fölvállalná saját maga, és én attól azért félek ettől a pilóttól, mert utoljára Vörös Overában láttam egy nagyon tehetséges versenyzőt, aki nagyon nagy reményekkel érkezett a Ferrarihoz, és volt egy rossz szériája, majd utána mintha nyomát se láttuk volna annak az embernek, és ezt úgy hívták, hogy Sebastian Vettel.
Hát igen, és nem ő volt az egyetlen, ráadásul, mert az egy gyakorlatilag szegény Alonso is ugyanígy járt, tehát ő is ugye nagyon nagy reményekkel, és igazából eséllyel érkezett a Ferrarihoz, és kétszer is majdnem sikerült behúzza a VB címet, és ugye ott aztán ő is egy olyan szezon végén távozott, 14 végén, ami már ahol csak árnyéka volt önmagának Vettelre, ez ugyanúgy igaz. Ott ráadásul még az autó is jó volt azért, valamelyes legalábbis 19-ben, 20-ban már ugye nem annyira.
18-ban volt nagyon jó az autó. 18-ban nagyon jó volt az autó.
Igen, 18-ban igen, de aztán 19-ben
hát
is.
Ugye, ott nem.
Ott nem, de ott még a Leclerc ugye azért nyert futamokat, hát, és, ja, igen, és igen. A Vettel is nyert futamot, ugye Szingapurban az utolsó nagy győzelme mai napig, és nyilván tényleg a legutolsó, de hát igen, őt is kicsinálta ezt, hogy egyszerűen oda lettek az esélyek, oda lett minden, amiért ő dolgozott, meg amiről álmodozott, és ez nagyon hamar le tudja az ember energiáit szívni.
Mindenesetre én továbbra is tartom Abéli véleményemet, hogy nem biztos, tudom, hogy nagyon népszerű dolog egyből a Binottóval elvitetni a véres rongyot. Nem biztos, hogy a Binottót kéne lefejezni, mert azért azt ne felejtsük el, hogy ugye azért ő egy romokban lévő Ferrarit emelt föl a győztes dobogóra, aztán már vezetés alatt le is ment megint a romok közé, most ez tök mindegy, de ez, én attól félek, hogy megint ilyen olaszosan lesz elintéz az egész dolog, hogy ki kell rúgni a csapatvezetőt. Na de basszus, tehát a gumitaktikát azt nem a csapatvezető választja ki, mondja meg, hogy milyen gumit kell rátenni. Nem a motorrészlegen, nem ő fejleszti azt a motort, ami mondjuk folyamatosan kigyullad, mondjuk most legutoljára, hogy a Sainz alatt égett, mint a fákja gyönyörűen Spielbergbe. Tehát lehet, hogy inkább az alsóbb szinteken kell keresni és megnevezni azokat a felelősöket, akinek majd most gondolom, majd lesz majd egy évértékelő, évzáró karácsonyi buli majd Maranellóba, és akkor ott kéne megköszönni a borítékokkal az egész éves munkát, és beadni az úti lapot, hogy akkor viszontlátásra lehet elmenni a büdös francba akkor, hogyha megtalálják azt az embert a helyére, akivel már egyből tudják helyettesíteni, mert nem biztos, hogy azzal fognak jól járni, hogyha mondjuk kirúgják mondjuk az A stratégát, és a B stratéga, aki amúgy szintén úgy látta, hogy az A-val mit műveltek, remeg a lába, hogy te jó Isten, akkor, hogyha én bekerülök az A-nak a helyére, és én csak egy hibát vétek, akkor ugyanezt fog velem történni. Tehát, hogy valahogy máshogy kéne ezt megoldani, ezt az egész témát, de mondom, tehát az nem érdemtelen, hogy a Binotto fölemelte a Ferrarit a semmiből a győztesekhez, mert tényleg ez az év, ez nem úgy nézett ki egészen, még májusban se, hogy ennek ez lehet a vége. De mégis ez lett a vége. Tehát ezen a szinten kéne véleményem szerint elgondolkozni. Mit gondolsz te erről a okfejtésemről?
Hát igazából ugye nem látok bele az ő kártyáikba, lehet, van már valami forgatókönyv, hogy hogyan szeretnék javítani a dolgokat 23-ra, hogy abban lehet bízni, hogy az autó megint használható lesz. Mert hogyha ez az alapja mindennek, tehát hogyha nincs egy jó versenyautó, akkor tök mindegy, hogy most elrontod el a stratégiát, vagy nem rontod el, akkor a WBC címért úgy se tudsz már harcolni. Itt ugye pont az volt a fájó 22-ben, hogy volt egy jó autójuk, amivel alapvetően simán harcba szálltak a WB címért, főleg az első fél időben, és hát ebből lett aztán ez a nagyon fájdalmas égés. Ha ők tudják, hogy ezek mögött, a hibák mögött kiáll, ki a tényleg a felelős, akkor hát ezt meg kell lépni, tehát ez nem olyan kérdés, itt a Forma 1-ben azért kemény fickók vannak. Azt nem feltétlenül hiszem, hogy ha valaki egy felelős pozícióba kerül, akkor rögtön remegni kezd a lába, hiszen ő lehet, hogy élete nagy lehetőségét fogja látni benne, és pont arra gondol, hogy amit az elődje nem tudott véghez vinni, na majd ő most megmutatja. De hát tényleg meg kell találni azokat a kulcsfigurákat, akik ebben a procedúrában részt tudnak venni. Tehát annak idején ugye a nagy Schumacher érában azért volt egy fantasztikus csapata a Ferrarinak, mert a Jean Todt volt a főnök, és összetette azokat az embereket. Nagyon nemzetközi volt akkor a Ferrari, ugye hát gyakorlatilag olasz alig-alig volt a kulcspozíciókban, és ez egy kicsit utólag aztán ugye fájt is, még a Montezemolo is mondta, hogy majd megint olasz csapatot csinálunk a Ferrariból. Hát ez most látszik, hogy ez nem feltétlenül produktív.
Megint látszik, mert ugye korábban is azért sokszor próbálkoztak ezzel a Made in Italy-val, és hát nem igazán működött. Tehát én mindig azt szoktam volt mondani, hogy akkor lesz igazán versenyképes a Ferrari, hogyha minél kevesebb olasz lesz benne, mert egyszerűen ennyi. Na de akkor... Megtörtént ez a elég kurta időmérőedzés, és akkor ugye jött a sprint kvalifikáció szombaton megfelelő helyébe az időmérőedzés helyett, és akkor ugye a pole pozícióban elrajtolt az a Kevin Magnussen, és tulajdonképpen nagyjából úgy történtek a dolgok a sprint kvalifikáción, ahogy erre számítottunk. Magnussen tartotta magát, ameddig tudta, okosan versenyzett, nem állt bele felesleges csatákba, kihozta a maximumot, én úgy gondolom, mindenki, és láthatunk a vasárnapi verseny rajtjánál egy olyat, amit tulajdonképpen végignézhettünk, akár a tavalyi évben is egész végig, elől két Mercedes, mögötte kettő Red Bull. És ma azt mondtam, hogy na ez, ennek azért lesz így egy érdekes futása, mert azért tavaly máshogy volt, az idén megint máshogy van, csak ugye az erő leosztások máshogy történnek, és így már azért nem olyan egyértelmű, hogy ki is fogja nyerni ezt a futamot. Több dolog is foglalkozott a verseny előtt, ugye ami nyilván, ami ugye minden pilótában benne van, az, hogy megengedi-e a Mercedes, hogy nyerjen-e, vagy nem engedi-e meg-e, hogy megnyerheti-e a George Russell, megnyert egyébként a versenyt, de azért nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozni kell, nem csak magával, önmagával a versenyen, hanem azért inkább szeretnék itt inkább bemenni a dolgok háta mögé. De nyilván, mivel George Russell nyerte, tulajdonképpen én azt gondolom, hogy jól érzem azt, hogy tükör simán nyerte ezt a versenyt?
Hát alapvetően igen, ahol ugye utólag itt belengedték azt, hogy féltek, hogy célba se ér, mert ugye folyt a hűtővide, de ezt nem hozták a tudomására, hogy eliszkulja a dolgot. De mondjuk ez most ebből a szempontból tök mindegy, nem mondhattak volna bármit, hogy milyen hibáját észlelték telemetrikus adatokkal. Ettől függetlenül Russell úgy ment, ahogy egy nagy versenyző teljesíti a feladatát, és hát ez mindig jó dolog azt látni, hogy egy olyan pilóta húzza be az első győzelmet, akiről mindig is lehetett szinte tudni, még a Williams-es idejében is, hogy nagyobb eredményekre hivatott. Ugye úgy éreztük egy kicsit, hogy micsoda pech szegény, ide jön a Mercedeshez, ami az előző hét évben ugye letarolta az egész Forma 1-et, most meg itt ilyen nyögvenyelősen kapaszkodnak fölfelé, de szerencséje is volt ebből a szempontból, hogy elértek, ha csak az év végére is, egy olyan szintre, amikor fel tudták venni a versenyt a Red Bullokkal, és pont ez a futam volt, ez a brazil futam szinte hosszú-hosszú, talán az év eleje óta először, amikor a Red Bull igazából nem volt partiban az ellenfelekkel, Abban is szerencséje volt, hogy volt egy ütközés a háta mögött, tehát a két legnagyobb ellenfél, a Verstappen meg a Hamilton egy kicsit ugye megkóstolták megint egymást, tehát valamilyen szinten ők kiestek ebből a pakliból, és ugyan a végére aztán a safety car miatt visszajött a Hamilton a nyakára, de hát egyszerűen ő tudta tartani ezt a tempót, meg az élen tudott maradni, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon örömteli dolog, hogy ő az első Mercedes-es évében meg tudta szerezni azt a győzelmet egyébként, amit majdnem megszerzett, ugye, amikor beugrott Hamilton helyett a Bahrainba, csak hát ott elrontották a kerékcseréjét, és emiatt nem tudott nyerni.
De tulajdonképpen azért tényleg azt hozzá kell tenni, tehát hogy először is azért ebből a szempontból örülhetünk annak, hogy megtörtént kvázi, tehát ebből a szempontból, Russell szempontjából ennek a balesetnek Verstappen és Hamilton között, mert akkor nyilván akkor más foglalkoztatta volna az embereket, hogy vajon lesz az a box hiba, ami megvolt mondjuk Bahrainban, és mondjuk akkor így táptalajt adva mondjuk a kételkedőknek, meg ugye a Lewis Hamilton célzottan utálóknak, hogy bár csak elvett tőle, ezért mondtam azt olyan furcsán, hogy megengedik-e neki, hogy nyerjen, vagy nem engedik meg. Nem arról van szó, hogy megengedés, vagy nem megengedés. Ezen a hétvégén George Russell volt konstansan a jobb és gyorsabb versenyző. Most minek lőnék lábon magukat, de ugye igazából azzal, hogy mondjuk akkor Lewis Hamilton, meg különben is Lewis Hamiltonnak nem jár alanyilag a győzelem. Tehát azért Lewis Hamiltonnak is meg kell küzdeni a győzelemért. Ha a saját csapattársával kell megküzdeni, akkor a saját csapattársával. Ha ez sikerül, sikerül. De hát voltak olyan versenyhétvégig is, akár Valtteri Bottasnál is, hogy egész egyszerűen hozzá se tudott szagolni a Bottashoz, és el kell is mondani, igen, most lenyomott ő engem, ő volt a gyorsabb ezen a hétvégén, tehát itt semmi puffogni való nincsen, mert olyan nincsen, hogy alanyi jogon akkor ő neki jár, vagy nem jár. Főleg egy olyan csapatnál, aki rendkívül ügyel arra, hogy tényleg nem csak kommunikálja, hanem meg is mutatja a fair feltételeket mind a két pilóta számára, és erre majd ki is fogok majd térni a későbbiek során, hogy miért gondolom ezt, hogy utat is ad ennek a lehetőségnek. De picikét álljunk meg itt, amit említettél már korábban, a verseny elején az ütközést Lewis Hamilton és Max Verstappen között. Igazából, ha tényleg a tavalyi évet vesszük alapul, már amikor, ahogy megkezdte az előzési manővert a Verstappen, én már fölkiáltottam hangosan, hogy te figyelj meg, ezek össze fognak menni. Mert valahogy mind a két pilóta, tehát a Hamilton valahogy jobban keményebb a Verstappennel, és a Verstappen viszont jó, valahogy jobban, még mindig úgy bennük van a tavalyi év parazsa, hogy már pedig csak azért is a fiatal kutya megmutatja a nagy kutyának, hogy már pedig ő itt az új király a telepen, és nyilván a régi nagy kutya is meg akarja mutatni a kis kutyának, hogy na ide figyelj öreg, amíg én vagyok a pályán, addig neked addig csít a neved. Tehát ez mindig úgy magában hordozza ezt a fajta puskaport a levegőbe. Jól gondolom, te is így érezted, hogy ebből tuti, hogy ebből lesz csat?
Hát nyilván ők már egy ilyen párost alkotnak egy kicsit, mint annak idején Prost vagy Senna, Prost és Senna, inkább úgy mondom, tehát ugye van mindig ez a koreográfia, hogy a nagy többszörös világbajnok, aki hát el kell egy kicsit szenvedje azt, hogy jön a következő nemzedék, és letaszítja valaki őt a trónjáról. És ugye ez tavaly nagyon ékesen és nagyon markáns módon ugye történt meg annak ellenére, hogy most ki mit gondol ugye az Abu Dhabi eseményekről, azért a tavalyi szezonban Verstappen szintén fenomenálisan teljesített, és hát mondjuk az én számomra alapvetően, bár Hamilton is rendkívül jól versenyzett, mindent félretéve esetleges visszásságokat, azt mondanom, hogy megérdemelten nyerte a 21-es VB címét az egész szezon tekintve. Persze ugye mai napig halljuk emlegetni, hogy Hamiltontól ellopták a VB címet, és ugye az összes létező figurációt felszokták sorolni, hogy milyen úton, módon történt ez. Persze, hogyha legalább most nem olyan sokszor került a Hamilton olyan helyzetbe az idei év során, hogy élesben az élbolyban adott volna Verstappennel, hát persze, hogy megmutatta mind a kettő a másiknak, hogy azért éppen nem babra megy a játék, és ugyanúgy, ahogy tavaly is nagyon sokszor összeütköztek rögtön az első kanyarok valamelyikében, vagy a rajt után, ahogy mondod, ez szinte borítékolható volt, hogy idén sem marad el, vagy ezúttal sem marad el, aminek hát tényleg egy kicsit Russell örülhetett is a maga módján. Olyan különösebben nincs mit hozzáfűzni hozzá ezen kívül, mert leginkább ugye ennek Verstappen látta kárát, Hamilton valamennyire vissza tudott jönni. Az, hogy végül is nem ő nyerte meg ezt a futamot, hanem csak második lett, de tökéletesítette azért a Mercedes sikerét ugye a második helyével, az egy az ő szempontjából nyilván egy picit fájó, bár nagyon jó képet vágott hozzá, és azt gondolom, hogy egy jó vesztest láthattunk ezúttal Hamilton személyébe, aki ugye az egész hét során egy ilyen örömmámorba úszott az ő brazil tiszteletbeli állampolgársága, meg Senna imádata, meg a közönség nagyon dicsérése mellett, de ez érezhető is volt, tehát akárhányod előzött, fölpattant a lelátó és üvöltött, mint hogyha egy valódi brazilt látnánk versenyezni.
Mert valójában egyébként egy nagyon-nagyon jó versenyt ment. Tehát ezért volt kapszom, is, volt kapszom, miért.
Hát nem hiába lett az ő napversenyzője.
Igen. Egyébként, ha már a napversenyzőnél tartunk, azért itt azért most nagyon szoros lehet. Tehát tényleg, hogyha most rám lenne bízva, hogy tényleg kit nevezzek meg a napversenyzőjének? Lewis Hamilton, aki egy félig lebontott autóval bejött a második helyre. Vagy mondjuk egy Fernando Alonso-t, akivel hát az Alpinnal hát nem igazán sikerült olyan túl harmonikusra a második évének a második fele, és akkor nagyon-nagyon finoman fogalmaztam. Ő is ugye azt mondta, hogy már alig várja, hogy végre legyen az Abu Dhabi verseny, hogy végre már megszabaduljon ettől a csapattól, mert egyszerűen túl sok pontot szórnak el. Ez viszont összeteheti a McLaren a kezét, hogy bár így is most mindkét McLaren kiesett, és azért az Alpinok azért még gyűjtöttek az előnyükhöz még többet, de hogyha ez nem történt volna meg, akkor az Alpin azért jóval azért kedvező pozícióban lenne. Ugyanúgy harmadik lenne, mint most, de azért nyilván azért kedvező, szebb lenne a leányzó fekvése. Vagy például ott van ugye Charles Leclerc, akit ugye szintén megpöccintetek, de én még ilyet egyébként nem látom, tehát egy autó neki megy a gumifalnak, visszapattal róla.
Én azt hittem, hogy ott a vége.
Pont egy dettó ugyanaz, de visszajött, és tehát tényleg nagyon-nagyon nehéz lenne kiválasztani azt, hogy ki volt igazán a nap versenyzője számomra.
Plusz még Russell is, hát azért plusz a maga módja.
Így van. Úgyhogy igazából egyetértek a nézőknek a szavazataival, Lewis Hamilton abszolút megérdemelten érdemelte ki ezt a címet. Nagyon-nagyon pörgősen indult a verseny eleje, és azt mondom, úristen, de jó, végre egy jó káoszos verseny, és akkor végre már kárpótról vagyunk az elmúlt verseny mexikói nagydíjnak az unalmait illetően, de utána úgy ellaposodott ez az egész, nem is nagyon történt úgy semmi, ugye a hátulról jöttek föl a nagyok, ahogy szoktak, tehát abban semmi extra nincsen, míg nem, ugye jött a safety car, újra keverték a kártyákat, és érkezett ugye hát a nagy-nagy dilemma mind a Ferrari, mind a Red Bull részéről, ugye? Szokták volt mondani, hogy talán lehet, hogy a nézők felé mutatnak egy ilyen extra motivációt, még mi rámegyünk a második helyre, aztán persze nyilván máshol ők, a pilóták is néha azt mondják, hogy igen, meg akarom szerezni a második helyet, nem igazából leszarom, igazából nekem ez nem jelent semmit a második hely, na de hát azért mégiscsak a bajnokság második helyéért ugye a következő dolgoknak kellett volna teljesülnie. Hogy Leclerc jöjjön ki ebből jobban, Carlos Sainznak át kellett volna adni a helyét. Ezt nem oldották meg. Ha Sergio Perez-t szeretnék megajándékozni ezzel a második helyel, akkor Max Verstappennek nem kellett volna megelőznie Sergio Perez-t. És ezen lamentáljunk el egy kicsikét, mert ezen a hétvégén ez nagyon-nagyon-nagyon sarkítottan kijött. Tehát például kezdve azzal, hogy a sprint kvalifikáción is már kérte a Sergio Perez, hogy akkor ő hadd tartózkodhasson már a mindent megnyert pilótája előtt, akinek tulajdonképpen tök mindegy, hogy mit csinál, már megnyertek mindent, eldőlt minden is. És ő megkérte a csapatot, hogy kérem szépen engedjétek már előre, és a csapat az pedig bölcsen hallgatott, vagy legalábbis mi nem hallottuk a TV közvetítések alapján, és ezzel ugye azért úgy azért szerintem éreztették a Sergio Perezzel, hogy figyelj öreg, tudd, hogy hol van a helyed, de valami történhetett a sprint kvalifikáció és a verseny között, mert akkor a versenyen nem hallottuk volna azt, amit hallottunk. Jól érzem, hogy ott azért ott már a verseny előtt azért történt egy kis tűzi játék a Red Bull motorhómiában?
Hát ezt csak találgatni tudjuk. Valószínűleg ott forrnak valamiféle indulatok, amikről most ugye így utólag egy pár dolgot azért kiszivárogtattak, meg hát ugye mára ugye olyan magasságokba csapott ez az egész, hogy Verstappen mamája is bekapcsolódott a
politikába. Mit mondott az anyukája?
Hát a Verstappen mamája most azzal verte ki a biztosítékot, hogy megvádolta a Perezt azzal, hogy a monokói győzelme után megcsalta a feleségét, ugye. Ilyen mélységekbe sikerült alászállni.
De tudja, aki Eli Piquet-vel egy légy ott?
Nem, ez a Verstappen anyja mondta Perezről.
Ja, nem, azt mondom, hogy a Perez a Kelly Piquet-vel egy légy ott.
Ha nem a Kelly Piquet-vel, hanem valakivel. Tehát, hogy ott a nagy parti hevében, mert hogy ottan készültek olyan fényképek a bulin, ahol Perez nagyon odaadó módon ölelgetett hölgyeket, és hát ezzel fűszerezte még a Verstappen mama ezt a történetet. Tehát ez már egy kicsit a bulvár sajtónak a legmélyebb bugyra, de hát még ki tudja, hogy mi lesz ebből, tehát még az is lehet, hogy igazán van, fene tudja, de hát ez már nem a Forma 1-es versenynek a része valahogy.
Nem, hát én azért kérdeztem, hogy Kelly Piquet-ről van-e szó, mert akkor elmondhatja magának tulajdonképpen, mert ugye megvolt neki a Kwiat most a Verstappen, akkor hogyha most a Perez, akkor el tudja dönteni, hogy ki hány másodperccel gyorsabb a másiknál.
És akkor... Hát ezt nem hinném, hogy egy Verstappen mellett ő egy Perezre tenni a voksát, aki három gyermekes apuka és kicsit tokásodó bácsi benyomását kelti lassacskán. De hát minden esetre ami most ilyen kvázi hivatalos verzióként jött, hogy ugye a Perez monakói időmérőn való viselkedése akasztotta ki a Verstappent, és ezt a mai napig állítólag nem tudja neki megbocsájtani. Hát oké, ez lehet egyfajta magyarázat, de akkor is elég béna ez az egész, meg egyébként ez mondjuk Verstappen és ez különösebben jó fényt, hogy egy fél évvel ezelőtti sztorit rákcsálő a mai napig, és miközben ugye nyert közben 12 futamot Monaco óta, meg világbajnok lett, hát most mit érdekli azt, hogy a Perez annak idején mit csinált az edzésen, meg mit nem. Tehát ebből a szempontból tényleg méltatlan, meg egy kicsit ilyen szarrágás jellege van. Ugyanakkor meg én nekem mindig olyan hülyén hangzik az, amikor egy csapat megkéri az egyik pilótáját, hogy eresze előre a másikat. Hát van két versenyző, mindegyik viszonylag magas szinten tud versenyezni, pláne ugyanolyan autóban ülnek, hát harcoljon meg azért a valahányedik helyén, ne a óvó néninek könyörögjön, hogy ő szeretne még egy szelet csokoládét, és azt vegyék el a Pistikétől, mert az neki kéne. Ez egy kicsit ilyen jellege van az én számomra.
Akár egyet is érthetnék veled, de nem. És épp ezért kezdtem így a mondatomat, ahogy kezdtem. Én azt gondolom, reagálva a te okfejtésedre, aztán majd erre a Monakóra még szeretnék még azért majd külön kitérni. Én azt gondolom, hogyha ugye szokták volt mondani, hogy Sergio Perez a második számú pilóta, akinek kvázi apró betűs részben ott van a szerződésében, hogy te viszont ezt a pilótát köteles vagy segíteni. Na most, hogyha csak azt veszem a tavalyi évből, hogy Sergio Perez a verseny során három körön keresztül föltartotta Lewis Hamiltont, és kivett az előnyéből 10 másodpercet, és ugye a Verstappen köszönetképpen be is rádiózta, amikor már ott volt előtte az óra előtt Hamilton, aztán az más kérdés, hogy Hamilton megint lehagyta, mint a rongyot, szóval Checo is a legend. És akkor meg Checo egy legenda. Na most, hogyha például azt nem teszi meg a Checo, hanem mit tudom én, hagyja magát leelőzni, vagy hát megtette minden, de hát ő volt a gyorsan, nem tudtam mit tenni, akkor például most azzal a pont azzal a idő előnnyel rendelkezett volna a Latifizéskor a Hamilton, hogy mindenféle pályapozíció vesztés rizikója nélkül, bejön a Hamilton, kereket cserél, kimegy a pályára friss gumikkal, mögötte bejön a Verstappen reagálva a Hamiltonra, ő is kereket cserél, ő is kimegy friss gumival, és ahogy láttuk az egész versenyen, azon a versenyen érintetetlen volt. A Hamilton egy kör van hátra, és akkor ott hagyja a Verstappent, és nincs miről beszélni, Lewis Hamilton 8-szoros világbajnok. De tehát én azért ezt gondolom, hogy ez, tehát ebben a pillanatban, tehát, és visszatér...
Ez teljesen igazad van ebben, és persze ezt föl is hozták több helyen, maga ugye Perez rögtön elkezdte mondogatni, hogy a két VB címét neki köszönheti Verstappen, ami ilyen hirtelen felindulásból
egyet inkább maradjunk annyiba, ez a másik.
Ja, na jó, egyet, igen. Ettől függetlenül, tehát én továbbra is arra gondolok, hogy ja, szóval minden ilyen kikényszerített, vagy kikényörgött helycsere egy kicsit olyan visszás, vagy valahogy próbálják úgy elintézni valami rejtjelekkel egymás között, hogy ne legyen ennyire kilógó a lóláb. Kétségtelen, hogy ez jogos, hogy Perez érezheti úgy, hogy ennyi neki visszajár, és most aztán ugye egy kicsit enyhült is annyiban a sztori, hogy hát nyilván átbeszélték a dolgot, és Verstappent is ez irányba instruálták, hogy most már fűtfát megígért Abu Dhabival kapcsolatban, hogyha ezen múlik a Perez második helye, akkor ő mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt meglegyen.
Igen, de még visszatérve még erre az esetre, ettől függetlenül viszont én azzal folytattam volna, hogy ettől függetlenül viszont Verstappen buta. És méghozzá azért buta, mert nem kalkulál azzal, hogy mit fog hozni majd a jövő. Mert hogyha a tavalyi évért köszönettel jár a Pereznek, akkor nyilván, hogyha a jövőre gondol, akkor lehetett volna egy picit bölcsebb is. Mire gondolok? 1991 Suzuka VB finálé. A Senna egy második helyen is beérte volna ahhoz, hogy világbajnok legyen. A versenyen végigvezet a csapattársa, vagy végigvezet Senna, mögötte szorosan a csapattársa Gerhard Berger követi, de árnyékként. Majd az utolsó körökben, vagy talán lehet, hogy pont az utolsó körben Ayrton Senna lehúzódik a pálya szélére, átadva ezzel a győzelmet Gerhard Bergernek, megköszönve az egész évben mutatott segítségét ilyen stílusos módon. Ki tudja, hogy mit fog, és erre azt mondom, hogy igen, gratulálok, mert ő tudta azt, hogy második hely is elég, rendben van, övé a győzelem, vigye, köszi szépen, Gerhard, amúgy is jó spanok voltak, ez most teljesen mellékes szám.
Igen, az egy
megtehetni a jövőre gondolva azt is a Verstappen, hogy tudod mit, örüljél most magadnak ennek a második helynek, és mit tudom én, ha vissza akar valamiért és szúrni azért a problém, vagy azért a sérelemért, ami ő érte elvileg Monte Carlóba, akkor ezt mondjuk megtehetné mondjuk egészen más módon, hogy mondjuk lehet, hogy máshogy fáj neki, hogy mit tudom én, elmennek, buliznak egyet, és akkor megkérdezi a Verstappen a Perez, hogy ne arra, hogy te hány VB címet nyertél, köszönöm szépen, és akkor ennyi. Tehát ez máshogy is meg tudná oldani, de így, hogy ezt teszi, ez szerintem ez nem volt egy bölcs döntés ebből a szempontból szerintem.
Lehet, ezt majd a jövő fogja megmutatni, hogy ezt Perez mennyire tudja esetleg visszapiszkálni, de hát ugye azért neki a pozíciói sokkal gyengébbek a Red Bullnál, mint a Verstappennek, és hát én nem hiszem, hogy olyan nagyon tudna ő ugrálni, mert nagyon egy-kettőre ajtón kívül találná magát, hogyha mondjuk ilyen kis magánakciókba kezdene. Más kérdés, hogy egy ideális csapattárs az Verstappen számára, Perez, ugye ez a második szezonja, ott egy kicsit jobban bele is jött. Kézbe tartható, idomítható valamilyen szinten, tehát tényleg annyiból nem volt okos döntés a Verstappen részéről, hogy most minek szítani egy olyan alapvetően talán harmonikusnak tűnő kapcsolatot, amiből ő csak profitálhat és kamatoztathat. Tehát meglátjuk, hogy lennek ennek az egész akciónak még valami utórezgései, vagy mondjuk Abu Dhabiba tényleg elássák a csatabárdot, és pláne, hogyha egy olyan eredmény születik, aminek folytán Perez megszerzi a VB-ben a második helyet, akkor az ír lesz mindenkinek a sebére.
Hát maradjunk annyiba, hogy szerintem ugye a verseny leintése után a friss hévben és adrenalintól túlfűtött pilóták azért igazából tényleg kimutatták a foguk fehérjét. Hát, nyilván a sértettséget érző Sergio Perez, ugye, hogy megismerettük a valódi arcát, és hát nyilván a replikát ugye nyilván a választ, a viszont választ pedig megismerhettük ugye Verstappen részéről, hogy azért valamiért hogy magában hordozza ezt az időmérős sérelmet. Amit egyébként egy picikét, és itt még lamentáljunk el egy kicsikét, egy picikét olyan visszásnak érzek. Ugye hogy miről van szó, hogy tudják a kedves hallgatók is, akik mondjuk nem annyira napra készek a Forma 1-ből. Ugye a monakói nagydíj harmadik szakaszában, a Q3-ban, amikor az első 10-nek a végleges rajtsórendjéről döntenek, ugye itt általában ez úgy szokott lenni, hogy minden pilóta kimegy egy-egy körre, utána bejön a boxba, kereket cser, és megpróbálkozik még egyszer. És az első próbálkozás mindenkinek sikeres volt, és ahogy ez most már mondhatni, az szinte szokásos, hogy Monte Carlo-ban mindig történnek valami olyan dolgok, amikor egy pilóta olyan pozícióba érzi magát, hogy na ez tök jól sikerült, én ettől nem biztos, hogy tudok jobbat, viszont azt tudom, hogy a többiek lenyomhatnak, és történnek ilyen érdekes dolgok. Például, mit tudom én, mondjuk Nico Rosberg véletlenül elfékezte magát az egyik kanyarba, okozva
ezt, vagy
Schumacher. Tehát mindig történnek valami érdekes dolgok. Mondjuk ez is elég érdekes, hogy akkor az FIA miért nem lép föl ezek ellen egy picikét hatékonyabban, határozottabban, de ami számomra egy kicsikét érdekes, ugye azt mondják, ugye, hogy az volt, hogy a Perez szándékosan a falba állította az autót a Q3 végén, eltorlaszolva ezzel az utat, és megakadályozva mindenkit ezzel a torlasz által, hogy javítani tudjon. Állítólag, én ahogy olvastam, ő ezt bevallotta Helmut Márkónak és Christian Hornernek. Te ezt valószerűnek tartod azt, hogy te nyilvánosan elismered a csapatvezetés előtt, hogy ja, egyébként falba állítottam az autót, és hát bocs nektek, srácok, hogy okoztam több százezer dollár kárt, és közben a saját magamat is veszélybe sodorhatom azért, hogy esetlegesen olyan sérülést szerzek az autóval, amivel esetleg mondjuk nem fogom tudni garantálni azt, hogy ha nem is az első, de a második helyre be tudjam jutatni, és értékes ponthoz tudjam jutatni a saját csapatomat. Te ezt életszerűnek tartod?
Hát elég fura dolog ez az egész, ráadásul ugye az a baj, hogy ezeket a híreket, vagy plegykákat, vagy bárminek minősítjük őket, ugye mi mindig valamilyen média felületről tudjuk meg, mert ezt igazából nem a Helmut Markó nyilatkozta, meg nem a Horner, hanem úgy, hogy valaki hallotta, hogy ő nekik ezt mondta a Perez. Tehát olyan nagyon sok szűrőn keresztül érkeznek ezek a hírek, és hát lehet, hogy majd most a Budabiban rá fognak kérdezni majd az FIA sajtótájékoztatókon ezekre a dolgokra, hogy mi a valóság tartalma, és tényleg az érdekeltek mondják meg, de hát valóban hajmeresztő utólag is, mert ugye egy ilyen sztoriért annak idején, hogy embereket tiltottak el a Alonso, vagy ez a kis pikének a szingapúri
balesete. 15 évre kitiltották a Briatorit konkrétan.
De igen, azt mondom.
A Pat Simonsot is letiltották a Forma 1-ről. Mikor kiderült az, hogy...
Mondom, mert ez ugyan egy kisebb léptékben, de hát majdnem, hogyha egy hasonló sztori, pláne, hogyha ennyire szándékos és ennyire ilyen ördög ilyen kitervelt terv, hát akkor a Perez most ezzel nem kellett volna, vagy nem tudom, bárki hozta elő ezt a történetet előrukkolni, mert hát ez rá nagyon rossz fényt vett amúgy.
Na de hogyha a telemetri adatok, amit egyébként meg ráadásul a csapatom, tehát elgondolkoztam, hogy miért csinálna ilyet a Perez, miért mondana ilyet? Hát egyből látszik a csapaton belüli meetingeken, hogy basszus, itt valami nem tetszik. Nyilván most előjönnek a technikai oldalt rendkívül jól ellemző magyar és külföldi újságírók, hogy vannak azért visszásságok abban, hogy tényleg lehet benne valami, amit mondanak, mert ugye máshogy állt a gázpedál, a kormány mozdulat, stb. Tehát, hogy indokolatlan mozdulatok történtek, de manapság, amikor tehát még azt is hallják, amikor mondjuk éppen tehát rossz a gyomrod, szegény Lando Norris erről tudna mesélni, mert az idén már kétszer versenyzett végig egy olyan hétvégét, hogy olyan ételmérgezés kapott, hogy csoda, hogy egyáltalán lábra tudott állni a WC-ről. Tehát, hogy mindent látnak, te most ezt elképzelhetőnek tartod, hogy egy pilóta direkt ilyet csináljon, hogy erre vetem egyet, és utána ráadásul ne adj Isten még kétkedik is vele, hogy ja, hát egyébként srácok, egyébként Monakóban úgy volt, hogy megszopattam. Szóval értette ezt?
Hát nem, azért mondom, hogy figyelemmel követem az eseményeket, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy most Abu Dhabiban lesz az egésznek valamiféle a plegyka szinten túlmutató, valami valóság magvakat hordozó fejleménye, mert ez akár az FIA-t is érdekelheti.
Ez na, erre akartam kilukadni.
Hogy itt mi történik, tehát ezért ez nincs rendjén, akárhogy is nézzük.
Ők is látnak mindent is. Tehát itt akár még az is lehet, hogy akkor ez, tehát ha érted, tehát hogy akkor most akkor utólag akkor mi legyen, mert ugye, amit említettél, 2008 Szingapúr, 2009 volt, bocsánat, azt hiszem, vagy ha mindegy, lőjetek le, mert keverem az évszámokat, én nem ez a kiguglizós generáció vagyok, én még ezeket végignéztem. Tehát ugye ott ugye a Nelsinho Piquet ugye arra kérték, hogy a verseny adott körében legyen kedves az adott kanyarba hozzávágni az autót a falhoz, ezáltal egy safety car szituációt okozni, aminek következtében kedvezményezetként jöhet ki Fernando Alonso, mert akkor a megfelelő időben lesz a megfelelő helyen, akkor ő gyorsan ki tud az első között kereket cserélni, és akkor ezáltal előnyt élvez. Szingapúrban baromira nehéz előzni, Alonsót meg baromira nehéz megelőzni, és ezzel ők haza tudnak jönni, és ez meg is történt, Fernando Alonso megnyerte azt a versenyt. És később aztán kiderült, és mindenkit elvakartak. Na most akkor viszont akkor ezzel, ha ezt nem veszi elő az FIA, akkor ezzel kvázi legalizálni lehet akkor az ilyen dolgokat. Azért, amit előtte korábban mások el lettek meszelve.
Hát egyrészt, meg hát hogyha egy kicsit visszapörgetjük ezt az egész sztorit, most már tényleg függetlenül szinte a braziliaitól, vagy az egész szitutól, hát akkor hát Alonsótól is el kellett volna venni ezt a győzelmet.
Elvették, hát azt az évben meghurcoltak ott mindenkit, de hát, vagyis hát mindenkit is, tehát konkrétan. Tehát azt hiszem, hogy tehát ugye azt hiszem a pontokat meg is tartott. Na látod, erre például te lehet, hogy jobban emlékszel, ő megtartott minden pontot, vagy utólag nem zárták ki a Renault, vagy mi volt ott? Tényleg mi lett annak a vége? Mert csak arra emlékszem, hogy a pilóta, a személyek kaptak konkrét büntetéseket.
A Briatóra, persze.
De akkor a pontok, akkor azok megmaradtak neki?
Hát a 2008-as szingapúri nagydíj az Fernando Alonso győzelme.
Oké, rendben van. Egyébként én ajánlom azért mindenkinek a figyelmébe, pont a rögzítésünk előtt nem sokkal Szelecki Ádám, az M4 Sport riportere posztolt ki ezzel kapcsolatban. Nagyon-nagyon jó fejtés, hogy azért ennek azért van egy elég érdekes mellékszájíze, hogy ez valóban így van, hogy akkor mi a felelősség a Red Bullnak, Sergio Pereznek, illetőleg az FIA-nak, hogy akkor ezért itt mindenkinek azért van mit átgondolnia. Na de, térjünk rá, ha már annyit emlegettük ezt az Abu Dhabit. És egy picikét lenne egy érdekes kérdésem. Ugye tavaly Abu Dhabiban vitatható körülmények között, de eldőlt a világbajnoki cím. Igazából ezt már mi is átbeszéltük akkor, nem szeretnék erre vissza külön kitérni, az Abu Dhabiról történt verseny ellenző beszélgetésünket vissza lehet hallgatni a korábbi adások között, ezt megtetitek akár itt a GP Shopnak a honlapján a F1 Podcast menüpontokban, de ugyanúgy ott vagyunk a Google-on, a Deezeren, az iTunes-on, a Jézusom az Amazon Music-on, Spotify-t mondtam, akkor a Spotify-on is ott vagyunk, szóval ezt vissza lehet hallgatni, Abu Dhabi néven kell keresni a dolgot, és akkor ott leszünk, de ugye az Abu Dhabin történt események után, ugye Michael Mazit, én azt hiszem, hogy hatatós népharag, illetőleg Mercedes rásegítéssel, de el kellett távolítani a helyéről. Eltelt egy év, mennek vissza Abu Dhabiba. Változott valamit? Jobb lett a Forma 1? Mert én nagyon nem érzem úgy.
Hát vannak továbbra is nagyon furcsa döntések. Amit mi körülbelül most már így másfél éve beszélgetve, hogy a leginkább nehezményezni szoktunk, hogy a főleg az ítélet hozatalba hihetetlen káosz és követhetetlen és következetlenség mutatkozik, és mintha ezen nem tudnának, hogy nem is akarnának segíteni, tehát itt most függetlenül Mézitől, vagy nem Mézitől, ugye most két versenyigazgató volt, vagy van.
Már egy nincs.
Igen, azért mondom, hogy már csak volt, de azok súlytalan figurák, mert ugye Charlie Whiting halála óta ez az egész sztori, mint hogyha valami egy ilyen nagyon-nagyon katyvaszos, káoszos történetté süllyedt volna, és hát ezt valakinek rendbe kéne raknia.
És azért mennyire érdekes, hogy eltelt egy év a két Abu Dhabi verseny között, legalábbis versenynaptárilag, és azért most jobban belegondol az ember, te el tudtad volna képzelni azt, hogy ezek után azt mondja az ember, hogy basszus, ezekhez képest még a mézi sokkal jobb volt.
Hát most ez egy jó kérdés, hogy ezt most jobbnak lehet-e nevezni, vagy egyszerűen csak egy kicsit úgy jobban megvoltak az egésznek a keretei. Egyrészt alapvetően minden hozzá volt rendelve, tehát tudtuk, hogy ő a versenyigazgató, ő felel mindenért, ő nyilatkozott, ha kellett. Most, mintha ez is megszűnt volna, tehát úgy lóg a levegőben az egész történet, születnek döntések, amik ilyenek, meg olyanok, meg amolyanok, de hogy követhetetlenné és uralhatatlanná vált az egész így a külső szemlélő számára. Aztán, hogy az FIA-n belül, vagy a versenyigazgatóságokat, ugye adott pályán mindig más és más versenyigazgatóság van, a helyi emberekből is belecsöppenve valakik, hogy ők látják ennek az egésznek a rendszerét, meg a működőképességét, az egy más kérdés, de hát mondjuk kifelé nem ez jön le.
Hát figyelj, megmagyarázni mindent meg fognak magyarázni, ebbe biztos lehetsz, mint hogy megmagyarázták azt az oltári nagy baklövést, hogy hogy lehetett az a brazil nagydi utolsó safety káros újraindításánál, hogy Yuki Tsunoda egyszer csak nem került oda, ahova kellett volna kerülni, hogy akkor visszaverse a körhátrányát, és akkor szerencsén ott lehúzódott a falhoz közel, miközben robogtak el mellette az autók, és ezt is megmagyaráztuk. Hát ez azért történt így, mert szóval egyszerűen borzasztó. De viszont ami megmagyarázás, hogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek a elkövetkezendő nagy díj hétvégén, az az, hogy hogy fogják nekünk eladni azt, hogy Sergio és Max megbeszélte egymással mindent, tisztáztak minden sérelmet, nagyon-nagyon szeretik egymást, nagyon-nagyon jó barátok, és a csapaton belül sunshine, happiness, mindenki szeret mindenkit is. Na erre baromira kíváncsi leszek, és hogyha ez tényleg nagyon megmosolyogtatóan fog történni, akkor bízom benne, hogy erről majd fogunk majd tudni majd beszélni, és erről majd ti is biztosan hallani fogtok majd a Száguldó Cirkusz következő adás. Viszont most meg szeretném köszönni, hogy ezt az adást végighallgattátok. Köszönöm szépen, hogyha tetszett a mai adás, akkor légy szíves iratkozzatok fel a Spotify-on, a Deezer-en, a Google Podcast-on, az iTunes-on és az Amazon Music-on megtalálhatóak vagyunk, illetőleg a GP Shop-nak a honlapján, az F1 blog gomb belül az F1 podcast menüpontban is van ott egy feliratkozó gomb, rákattintotok és kiválasztjátok a számotokra a megfelelő stream szolgáltatót. Aki pedig a Max Rádión hallgatták a mai adásunkat, nekik is köszönjük szépen a figyelmüket. Jövő héten ugyanitt, ugyanebben az időben hasonló józanékkel majd jövünk vissza, ahol a korábbi adást lehet visszahallgatni, vagy akár majd a Abu Dhabit, ezt még majd meglátjuk, hogy hozza az élet, és Károly, neked pedig köszönöm szépen ezt a nagyszerű beszélgetést, hogy ismét magvas gondolataiddal emelted a mai napnak az adásának a fényét. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Szívesen, és hogy minden jót mindenkinek.
Legyetek jók, vigyáztok magatokra, szevasztok!
Box, 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 box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is.
Blue flag, blue flag, blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezeren, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!